Kedves hallgatóink, 200 éve 1823-ban született gróf Andrássy Gyula miniszterelnök a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. Kivételes politikai tehetségnek, a szabadság szerelmesének művelt nagyvonalú, megfontolt államférfinak tartják a történészek, több szállal is kötődik Sátoraljó Újhelyhez. Az újhelyi piaristáknál tanult, a szabadságharc előtt Zemplén vármegye követe, majd főispánja volt. 1861-től Sátoraljó Újhely követeként tevékenykedett az országgyűlésben. Andrássy Gyuláról Godzsák Attila, Sátoraljó Újhelyi történésszel beszélget Jászter Beáta.
Tőketerebesen született, főúri családba, és hát az út az újhelyi gimnáziumba vezetett. Milyen volt az ő gyermekkora, gyermekévei, illetve a gimnáziumban eltöltött éveiről mit tudunk?
Először is fontos megjegyezni, hogy ugyan szerintem is Tőketerebes a születési helye, de több helyen Kassát szokták említeni születési helynek, illetve van olyan forrás, ahol Olápatakot, az egy zempléni kis település, nevezik meg szülőhelyének, de valószínűsíthetően ez tényleg Tőketerebes volt, de pontosan nem fogjuk tudni. Az iskola éveiről sajnos igencsak keveset lehet tudni, a korszak forrásai nem olyan bővek, legalábbis az ő esetében, ellentétben mondjuk Kossuth Lajossal, akinek a iskolai tevékenységéről is rengeteg irat maradt fenn. Annyit tudunk róla, hogy jó tanuló volt, természetesen, mint ugye a későbbi tevékenységéből is kitűnt, hogy már igen fiatalon, ő is hasonlóan igazából Trefort Ágostonhoz jó tanuló volt, sok nyelven beszélt, próbálta művelni magát, ami az egész főnemesi családi millió is ugye nagy szerepet játszott, ugyanis egy magyar főnemesi családban a könyv, a tudás volt a legnagyobb érték, ezáltal önmaguk képzésére lettek nevelve már fiatalkoruktól kezdve a magyar nemesek.
Zemplén vármegye országgyűlési követelet, gróf Andrássy Gyula, milyen munkát végzett, hogyan segítette az itt élőket?
Amikor követté választották, rögtön leszögezte, hogy ő semmiféle érdekcsoportoknak, pártoknak nem akar szolgálni, ő csak is a magyar hazának, a közjónak akar szolgálni, és mindig is ezt tartotta szem előtt. Megválasztása után ugyan Széchenyi István volt a fő példaképe, akinek minden szavát itta, és személyes kapcsolatuk is volt, ugyanis a Tisza szabályozás kapcsán találkoztak ők személyesen is, ami után Széchenyi is azt mondta róla, hogy minden lehet belőle, akár még Magyarország nádora is. Ez azért nagyon fontos, hogy ugyan nádor nem lett végül is belőle, de a magyar királykoronázások alkalmával a nádor feladata volt a korona uralkodói fejhez való érintése, és ezt a szerepet majd később, mikor 1867-ben megkoronázták Ferenc Józsefet magyar királlyá, akkor ő töltötte be ezt a szerepet, mint magyar miniszterelnök, tehát kvázi a nádori szerepkört betöltötte legalábbis ezen egy esemény során. Visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, ugyan Széchenyit tartotta eszmei példaképének, de a politikában már csak fiatal vérmérséklete miatt is Kossuth Lajos irányvonalát kezdte el követni. Igen sok fiatal országgyűlési követet választottak meg 1847-ben, akik egy sokkal tempósabb, gyorsabb változást akartak elérni, bár annyira radikálisnak nem nevezhető Andrássy Gyula, mint ahogy Kossuth Lajos volt, de mégis nagyon sürgette a változásokat. A vasút viták kapcsán is rengetegszer felszólalt, hogy a új vasútvonalak hogyan helyezkedjenek el, ami kevésbé ismert, de például Széchenyinek és Kossuthnak is az egyik nagy vitapontja volt. Széchenyi úgy gondolta, hogy Budapestről kell Fiuméba mennie a fővasútvonalnak, míg Kossuth Lajos úgy gondolta, hogy nem kell egészen Budapestig elmennie a vasútvonalnak, hanem a főleg délszlávok által alakott térségen belül kell kiépíteni a vasútvonalat, mely gazdaságilag valamelyest lehet, hogy előnyösebb lett volna, viszont a főként nem magyar ajkú lakosság által lakott területeket fejlesztette volna, szemben Széchenyi elgondolásával, aki a tömmagyarság területeinek gazdaságát fejlesztette volna ezáltal, és például Andrássy is ekkor Széchenyi mellé állt, viszont a legtöbb vitás kérdésbe Kossuthot követte ekkor, és 1848 áprilisában ugye a fordulatok után Zemplén vármegye főispánnyává nevezték ki, ugyan májustól töltötte be hivatalosan a tisztséget, akkor érkezett meg Sátoraljó Újhelybe, de ettől egészen, hát egy bő évig, tulajdonképpen 49 májusáig, ő volt Zemplén vármegye főispánja, amikor is igen haladó szellemben próbálta a vármegyét kormányozni, ugye annak ellenére, hogy hadihelyzet volt az országban, ezért a mozgáskör eléggé beszűkült volt. Mikor Jelasics Horváth bán betört Magyarország területére a csapataival, akkor ő, mint a megyei önkéntes nemzetőrök parancsnoka vett részt a pákozdi csatába, tehát már ott volt rögtön a legelső 48-as ütközetnél is, Svehátnál is harcolt. Későbbiben Görgei Artúr mellett szolgált a felvidéki hadjáratában, ahol szintén főleg zempléni sátorajóhelyi honvédekkel vette körül magát. Ekkor Görgei Artúr azt mondta Andrássy Juláról, hogy nagyon haszonvehető tiszt. Tehát Görgeitől is kapott egy dicséretet, azért azt tudni kell Görgei Artúrról, hogy egy dicséretet nem két kézzel osztogató emberről van szó. A furcsa ironikus stílusát nagyon sok magyar politikus nem szerette, többek között Kossuth Lajos is, és nagy ellenszenvvel viseltetett Görgeinek a, hát manapság úgy mondanánk talán, hogy flegma viselkedésével szemben, bár meg kell említenünk, hogy ennek a típusú berendezkedésének köszönhető, hogy Görgei Artúr a magyar hadtörténet egyik legsikeresebb hadvezére volt. De visszatérve, tehát Görgei Artúr is nagyra értékelte Andrássy Gyulának a katonai tehetségét, annak ellenére ugye, hogy egy háborút soha meg nem járt nemes emberről van szó, mégis innen is látszik, hogy mennyire képezte magát elméletileg hadtörténetből, esetleg haditechnikából. Illetve a magyar nemes elszántságához köthetően nem engedte meghátrálni soha az empléni nemzetőröket. Persze azért említsük meg, hogy történt olyan, hogy megfutottak a szabadságharc alatt a zempléni katonák, de Andrássy mindig megpróbálta ezt megakadályozni, és mindig az elsők között próbált példát mutatni a katonáinak.
Gróf Andrássy Gyula igazi hazafiként harcolt a 48-49-es szabadságharcban, majd menekülnie kellett, és távol létében halálra is ítélték. Innen jön az a szókapcsolat, hogy a szép akasztottnak is szoktuk őt nevezni. Hogyan élte meg a számkivetettségnek az éveit, és hogyan tudta úgy összeszedni az erejét, hiszen nagyon-nagyon kritikával kellett gondolkodnia a 48 előtti elveiről, hogy a 49-es szabadságharc után vissza tudjon térni Magyarországra, vissza merjen térni, és fel tudja venni újra a fonalat.
Annyi helyesbítést eszközölnék, hogy nem kellett neki menekülnie, ugyanis Konstantinápolyba küldték el diplomáciai útra, még akkor, mikor győzelemre állt a szabadságharc ügye, és odakint Konstantinápolyban érte a fegyverletéter híre, tehát ő akkor éppen kint tartózkodott, nem kellett menekülnie, az viszont tényleg igaz, hogy nem térhetett ekkor vissza, és 1851-ben pedig halálra is ítélték, de többek között Kossuth Lajos, Perczel Mór, illetve Szemere Bertalan és Mészáros Lázár társaságában ítélték halálra, és ekkor a hóhér a neveiket felkötötte, összesen talán 300 magyar politikusnak, katonának, és mondom, ilyen nevekkel együtt, hogy Kossuth, Perczel, Szemere, Mészáros. Fontos megemlíteni, hogy Andrássy, mikor meghallotta a fegyverletételt, a legeslegelső kételyein kívül soha nem gondolt arra, és soha nem hitte el azt a pletykát, hogy Görgei tulajdonképpen árulóvá lett, mivel ő szolgált Görgei mellett, ezért tudta, hogy Görgei soha nem tenne ilyet. Ugye tudjuk ezt a sajnálatos berögződést, hogy talán mi napjainkban is sokan úgy gondolják, hogy Görgei Artúr a szabadságharc elárulója, holott erről koránt sincsen szó. Hát majdhogy nem egy 100 év kellett, mire Görgeit visszaemelhettük abba a történelmi panteonba, amiben igazából való. Tehát Andrássy már akkor is tudta, hogy ez nem lehet igaz, hogy Görgei bármilyen önös érdek miatt elárulta volna a magyar szabadság ügyét. Kossuth Lajossal több összezördülése is volt már a szabadságharc alatt, és ekkor kezdett igazán kiilleződni az ellentét kettejük között, az úgymond száműzetés kezdetekor. Egyrészt ugye Kossuthot hibáztatta a szabadságharc elvesztéséért. Másrésztről úgy gondolta, hogy a magyarság felélte a harci energiáit, legalábbis egy bizonyos időre, és az a fajta lázító munka, amit Kossuth végzett. Ugye Kossuth ügynököket küldött Magyarországra, akik titkon járták a falvakat és próbálták az embereket forradalomra lázítani. Úgy vélte Andrássy Gyula, hogy ez az út már nem járható. Mikor járható volt ez az út, akkor ő ott volt a legtöbb csatában. Nem gyávaságból gondolta így, de úgy gondolta, hogy már még egyszer hadiúton nem lehet Magyarország szabadságát kivívni. Ellenben felismerte azt, amit a korban kevés politikus ismert fel, hogy Ausztriának is egyre nagyobb szüksége van Magyarországra, ezért az ő érdekük is a kiegyezés, és már az 50-es években úgy sejtette, hogy előbb-utóbb közös nevezőre tud jutni Magyarország és a Habsburg Birodalom többi része, és ezért erre a kivárásra helyezkedett. Konstantinápolyból először Londonba menekült, ugyanis a politikai titkosrendőrség, osztrák politikai titkosrendőrség ügynököket küldött utána, hiszen rengeteg magyar menekült bújtatását, szöktetését segítette, és előlük Londonba menekült, majd később Párizsba ment át, ahol tulajdonképpen, ha mai szóval úgy mondanánk, hogy dorbézoló nagyvilági életet élt. Ugye ebben a korban rengeteg bál, mulatság, társadalmi esemény volt, ő részt vett a legtöbb ilyen társadalmi eseményen. Úgy gondolták, főleg Kossuthék, de itthon is nagyon sokan, hogy ennyi volt Andrásnak tulajdonképpen a pályafutása. Ő mostantól tényleg átment egy ilyen mulató magyar úrba, azonban nagyon fontos, hogy Andrássy Gyula míg kifelé csak mulatozott, befelé igazából gondolkodott és várt. Várta azt a helyzetet, mikor lépni lehet, cselekedni lehet, haza lehet térni, és Magyarországot föl lehet virágoztatni.
Valóban kivárta az időt, hiszen 1857-ben hazaérkezett, nem sokkal ezután sátoralja Újhely országgyűlési követelet, megint Újhely belép az életébe, vagy ő lép be az újhelyiek életébe, és hát innentől már azért egyenes út vezetett a miniszterelnökségig, a modern magyar államszervezet kiépítéséig.
Pontosan. Hazaérkezte után még ugye, helyzetfelmérések, tervezések, kapcsolatok újra felvétele zajlott, de 1861-es országgyűlésen már Sátoray Újhely követe volt, ugyanígy a 65-68-as országgyűlésen is, és 65 és 67 között meg kell említeni, hogy még a képviselőház alelnöke is lett, tehát újra egy felívelő pályának lehetünk szemtanúja annak ellenére, hogy egy évtizeddel korábban még halálra ítélték, és igazából Deákkal találta meg a legjobban a közös hangot ekkor, vele együtt tervezgették a kiegyezés mikéntjét, módjait. A császár felkérte Deák Ferencet egy magyar minisztérium fölállítására, azonban Deák visszautasította ezt, és kijelentette, hogy erre a pozícióra egyetlen ember alkalmas, mégpedig Andrássy Gyula. Látszott, hogy Deák is úgy gondolja, hogy bár értelmi szerzőként ott áll minden mögött, de Andrássy az az ember, aki meg tudja testesíteni a magyar nemzetet, aki képviselni tudja a nemességtől kezdve az alsóbb néprétegekig tulajdonképpen azt, amit akar a magyar nép.
Eddig beszéltünk a történelmi tényekről, most muszáj egy kicsit a mendemondákról is beszélnünk, hiszen az is érdekelheti a hallgatóságot. Hát köztudottan egy nagyon szép és fes emberről beszélünk, ha Andrássy grófról beszélünk, és hát éppen emiatt bizony hírbe is hozták, azt mondták, hogy nagyon szerette a nőket, és hogy gyengét szálak fűzték Erzsébet királynéhoz és a legendás szépségű Sziszihez, de hát azért ennek többféle cáfolatát is ismerhetjük.
Igen, fontos kiemelni, hogy a kor még a fényképezés nem terjedt el, annak ellenére Andrássy Gyuláról mégis viszonylag sok fénykép található. Ez részben a hiúsága is lehet, részben pedig az is, hogy mások is úgy gondolták, hogy őt érdemes megörökíteni. De beszéltünk róla, hogy Párizsban milyen pezsgő társasági életet élt, és bizonyám a nők nagy kedvence volt a mulatságokon, rengeteg női szív dobogott érte, mert tényleg nem csak jóképű, de magas, sudár ember is volt, amellett ugye rendkívül művelt, ezáltal tényleg minden női szövet el tudott rabolni. Még ott Párizsba nősült meg, amúgy egy magyar nemes hölgyet vett el, nem sokkal a hazatérte előtt. És hát igen, itthon is sok pletyka keringett Andrássyról, a szép akasztotról. Ugye a legnagyobb ilyen pletyka az a Sziszivel való vélt vagy valós viszonya. Valószínűleg nem történhetett semmi kettejük között. Nem kizárató egyfajta plátói szerelem akár. Regisztráltan egyetlen egyszer maradtak kettesbe, mikor a gödöllői kastélyból a gödöllői vasútállomásra mentek lovasszekéren, ami azért valljuk be nem egy hosszú utazás, tehát nagyon kevés az esély, hogy bármi történhetett is közöttük. Ennek ellenére Mária Valéria herceg kisasszonyt sokan Andrássy törvénytelen gyermekének tartották, magyar leánynak is csúfolták, aki lehet, hogy pont ezért eléggé magyar gyűlölő, lehet, hogy amúgy is benne volt, ez már nem tudhatjuk. Valószínűleg azért sem Andrássynak a gyermeke, Mária Valéria, mert ő az, aki mind külsőre, mind belsőre a legjobban hasonlított Ferenc Józsefre, összes testvérétől jobban, de ennek ellenére nem csak Sziszivel hozták őt szóba, azt is sokan rebesgették, azóta is sokan rebesgetik, hogy Jókai Mór fogadott leányának a édesapja tulajdonképpen Andrássy, és szintén egy másik törvénytelen gyermekről beszélhetünk. Ezt igazából a Jókai család azóta is föntartja ezt a legendát, úgy, mint valóságot, de a történészek semmi bizonyítékot nem találtak erre sem. Annyi biztos visszatérve Sziszihez, hogy jó viszonyt ápoltak, hiszen két hasonló gondolkodású, felvilágosult, művelt emberről van szó, és egy dolog biztos, hogy Sziszi nélkül a kiegyezés nem jöhetett volna létre, legalábbis nem ilyen formában, illetve sok más dolgot is köszönhet a magyarság Sziszinek. Ezért is gondolják úgy sokan, hogy az András iránt érzett szerelme miatt volt Sziszi ennyire előmozítója a magyar ügyeknek, azonban erre bizonyítékunk nincsen.
Andrássy Gyula miniszterelnökként, majd későbbi külügyminiszterként is olyan dolgot cselekedett, olyan dolgot alkotott, amivel méltán írhatta be magát, akár aranyszínnel és a magyar történelem hasábjaira.
Bizony, ugyanis már rögtön minisztersége után ugye először létrejött a kiegyezés, ami ugye hosszú előkészítés után valósult meg, majd egy évre rá, 1868-ban a horvát-magyar kiegyezés is létrejött, mely által a Szent Istváni Magyarország területén egy fél évszázadra megteremtették mind a politikai, mind az etnikai, mind a gazdasági békét és fejlődést. Ezen kívül az önálló magyar honvédség megalakításában is nagy szerepe volt Andrássynak, illetőleg ha kilépünk a magyarországi környezetből, ugyanis 1871 és 79 között az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere volt, és a közös pénzügyeket is felügyelte egy ideig. Az osztrák-magyar monarchia külügyminisztereként tulajdonképpen egy európai volumenű politikus volt, akit nagyra tartottak. Bismarck például így nyilatkozott róla, hogy gróf Andrássyban a bátorság, az önbizalom, az emberismeret, az előrelátás és az okos számítás csodálatra méltó vegyületben egyesül. Tehát tulajdonképpen Európa vezető államainak politikusai is elismerték Andrássynak mind a képességeit, mind pedig azt a sokszor néha már misztikusnak tartott karizmáját, ami miatt el tudta simítani a dolgokat, el tudta érni mindig, amit szeretett volna. Az ő nevéhez fűződik a Német-Osztrák-Magyar Szövetség, amit Bismarck kancellárral ő hozott tető alá. De az 1878-as berlini kongresszus összehívása is tulajdonképpen az ő tevékenységének köszönhető, ami igazából talán az egyik legnagyobb európai nagy konferencia volt, még egy olyan korban, ugye, mikor még a unióról és egyebekről nem álmodozhatott senki, és eleve ilyen irányú gondolatai csak nagyon kevés gondolkodónak voltak. A berlini kongresszuson részt vett Nagy-Britannia, a Német Birodalom, a Francia Királyság, a Monarchia, az Orosz Birodalom, az Oszmán Birodalom, az Olasz Királyság, a Görög Királyság, a Román Királyság és a Szerb Fejedelemség is. Tehát láthatjuk, hogy Európa rengeteg államának vezetője részt vett a berlini kongresszuson, mely ugye területi rendezéseket hozott magával főként a Balkánon, és ezáltal egy kicsit a békét konzerválva, hiszen az első világháború lába már itt a 19. század végén lógott, azonban ilyen politikusoknak, mint Andrássy Gyula köszönhetően kitolódott, és a 19. század végét sikerült egy békés, fejlődő Magyarországon befejezni.
Gróf Andrássy Gyula miniszterelnökről kérdeztem Godzsák Attila történészt. Köszönöm szépen a válaszokat.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, 200 éve 1823-ban született gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Godzsák Attila sátoraljóújhelyi történésszel róla beszélgetett az előzőekben munkatársunk Jászter Beáta.